Sziasztok, ez itt a Sötét Anyag True Crime Podcast, ismert és kevésbé ismert megtörtént bűnesetekkel. Én Júlia vagyok. Szokás szerint szeretnélek figyelmeztetni arra, hogy ez a rész ismét a nyugalom megzavarására alkalmas szöveget és leírásokat fog tartalmazni. A mai epizód egy 3 epizódos kooperáció része, amely a National Geographic és a Sötét Anyag True Crime Podcast között jött létre, aminek nagyon örülök. Ez az epizód pedig ennek a kooperációnak a 2. része. Mivel te is ezt a podcastot hallgatod, valószínűleg te is olyan true crime junkie vagy, mint amilyen én. Szinte mindent, amit csak lehet, meghallgatok és megnézek. Az egyik nagy kedvencem a díjnyertes portugál származású amerikai investigatív újságírónő Mariana Fancela és a National Geographic Trafficked című sorozata, ami magyarul a bűn kereskedői címen látható. A sorozat oknyomozó riport, dokumentumfilm és izgalmas, idegborzoló és akciófilmszerű szórakoztatás egyszerre. A sorozathoz egyébként egy podcast is készült, ha beszélsz angolul, akkor mindenképp a figyelmetbe ajánlom. Én egyszerre hallgattam le az összes részt. Meghallgatható például a Spotify-on, a podcast neve Trafficked with Mariana Fancela. Ha pedig még nem ismernéd Marianát, akkor ezt mindenképp tudni kell róla, hogy ő egy nagyon híres és elismert oknyomozó újságíró, aki bátran elmerül az alvilágban is olyan emberekkel kerül kapcsolatba, akik nagyon, de nagyon sötét dolgokba keveredtek. A National Geographic jó voltával megnézhettem az egész 2. évadot, és meg kell, hogy mondjam, hihetetlenül izgalmas. Ami nekem különösen tetszik ebben a sorozatban, az Mariana bátorsága, a veszélyes helyzetek felvállalása, és az, ahogyan rávilágít a sötét oldalra. Ha még nem ismernéd a sorozatot, akkor mindenképp keres rá. Az 1. évad is fantasztikusan izgalmas volt, a kedvenc részem a tigrises volt, de amit ígérhetek, hogy a 2. még lebilincselőbb és még elképesztőbb lesz. Mariana az élet olyan területein nyomoz, ahol nem is sejtenénk, hogy léteznek fekete piacok. Ebben az évadban Mariana egy kiterjedt oknyomozó utazásra visz minket, miközben folytatja a legveszélyesebb fekete piacok, bűnszövetkezetek és emberkereskedő hálózatok feltárását szerte a világon. Még mélyebbre hatol ezekben a titkos alvilágokban, és minden epizódban egy másik történetet követ nyomon. A marihuánától és a lopott autóktól kezdve, a törvényen kívüli motoros klubokon át, az amazoniai maffiáig és a plasztikai sebészetig. Péntekenként 21 órától Marianával tarthatunk, aki kockára teszi az életét, hogy hozzáférjen a rejtett pusztító erőkhöz és a több trillió dolláros árnyékgazdaság mögött álló láthatatlan szereplőkhöz. A következő részben Mariana ellopott autók után kutat. A közelmúltban hozott intézkedések ellenére az autólopások nagy száma komoly problémát jelent az Egyesült Államokban. Az ellopott autók többsége ugyan megkerül, de egyes bűnözői körök, a hatóságok minden erőfeszítése ellenére sikeresen értékesítik portékájukat más kontinenseken. Az intézkedések ellenére a bűnüldöző szervek arra figyelmeztetnek, hogy az autókat úgymond járványszerűen lopják, és Nyugat-Afrikába csempészik, ahol magasabb árat követelnek értük. Az országban évente több mint 750 ezer autót lopnak el, átlagosan 36 másodpercenként egyet. Ezek közül sokat tengeren túlra jut, főleg Nyugat-Afrikába csempészik az autókat, ahol aztán, ahogy mondtam, magasabb árat követelnek értük. Mariana felkutatja azokat a szereplőket, akik a legtöbb hasznot húzzák ebből a meglepő transzkontinentális láncból. A mai epizódom kapcsolódik a bűnkereskedői e-heti részéhez, amelynek eredeti címe Stolen Cars, azaz lopott autók. A bűnkereskedői 2. évada hetente péntekenként 21 órától látható a National Geographic oldalán. A linket megtalálod az epizód leírásában. De most következzen az én sztorim egy férfiról, aki Európa egyik legnagyobb autókereskedő hálózatát hozza létre 18 hónap alatt. Aki az orosz maffiával üzletel, aki lop, csal, manipulál, és akit egyre jobban elnyel a sötétség. Mint mindig, a helyes vagy hoax után. Helyes vagy hoax? Az emlékezet szeszélyes dolog. A hippokampus kiesése kisebb bosszúság, ha mondjuk a kocsi kulcsak keverednek el, de a tét jóval nagyobb, ha bűnözésről és büntetésről van szó. A bíróságok előtt sok ítélet az áldozatok és tanúk tanúvallomásán alapul. Szeretjük azt hinni, hogy az ő emlékeik elég pontosak ahhoz, hogy az igazság és a szabadság élet és halál nagy kérdéseiben döntsenek. A neurológia és a pszichológia azonban folyamatosan bizonyítja, hogy agyunk valójában hajlamos a múltat kozmetikázni, elferdíteni, súlyosan eltorzítani, sőt, akár hamis emlékeket is kreálni. Az a bizonyos május végi este 2017-ben darabokra tölt Nicole Gordon fejében. A 40 éves nő emlékezett egy vitára. Emlékezett egy hangos zajra. Emlékezett az üvegcsörömpölésre, a szilánkokra és a fájdalomra. De azután csak a sötétségre. Amikor valamivel később, nem tudta pontosan mennyi idő múlva, magához tért, azt vette észre, hogy barátja autójának hátsó ülésén ül. Iszonyatosan hasogató felfájása és homályos látása ellenére ki tudta venni a férfi alakját, aki a kormány mögött ült. Ez a 39 éves Geronte Kane volt. Néhány másodperc múlva a nő azonban ismét elveszítette az eszméletét. Amikor Nicole legközelebb felébredt, a barátja anyjának házában találta magát egy ágyon, félig ülve, félig fekve, párnákkal kitámasztva. Megkérdezte, mi történt, mire Mrs. Kane elmagyarázta, hogy Nicole összetört az autót, miközben Nicole és Geronte eléggé hevesen veszekedtek. Az ütközésben megsérült, elvesztette az eszméletét, és a vezető oldali ablak szilánkjai megsebezték az arcát és a fejét. Nicole próbált felállni, de képtelen volt rá. Az egész világ elmosódott és forgott. Lenézett magára, és homályosan azt látta, hogy a pólója a vérben tocsok. Nicole röviddel ezután elaludt, és Mrs. Kane akkor megtisztította a fejének bal oldalán levő elég komoly sebet. Egy mély sebet közvetlenül a bal szemöldöke fölött. A következő napokban az idős Mrs. Kane ápolta a fia barátnőjét, és nem hagyta, hogy egy kórházban szakszerű orvosi segítséget kapjon. Nicole számára ez a dolog sajnos nem volt újdonság. Már régóta hozzászokott az ilyen megállapodásokhoz. A Geronte-vel való kapcsolata során már megtanulta, hogy a kórházba menés egyszerűen nem jöhet szóba. Mert ha a nővérek jelentették volna az zúzódásait és sebeit a rendőrségnek, az csak további komplikációkat okozott volna. És további erőszakot váltott volna ki a férfi részéről. Jobb, ha hallgat, és hagyja, hogy a sebek maguktól begyógyuljanak. Mint már annyiszor. Teltek a napok, és valahányszor Nicole megpróbálta összerakni az emlékeit arról, hogy mi is történt vele aznap, mindig kudarcot vallott. A töredékek megvoltak, de nem tudta őket összefüggő idővonalba rakni. Villanások voltak csak, puzzle darabok. Homályos képrészletek, így csak a barátja és az anyja beszámolóira támaszkodhatott. Nem sajnos nem ez volt az egyetlen gondja. A baleset után problémák merültek fel, amelyek a következő hetekben egyre csak rosszabbodtak. A rövid távú memóriája és beszéde egyre csak romlott, a mozgása lelassult, bizonytalan lett, és szinte elviselhetetlen fejfájást gyötörte. Amikor az egyik barátja meglátogatta, körülbelül egy hónappal az eset után megdöbbentette az állapota. Nicole-t alig lehetett érteni, annyira elmosódott a beszéde, ráadásul úgy tűnt, hogy nehezére esik követni a beszélgetés fonalát. Nicole barátja számára egyértelmű volt, hogy nagy baj van, és hogy ezt a bajt nem lehet fertőteni tővel és tyúk húslevessel kúrálni, ahogy ezt Mrs. Kane próbálta. A barát követelte, hogy Nicole azonnal jöjjön vele a kórházba. Így hát 2017. június 25-én, úgy egy hónappal az incidens után felvették az Atlantai Orvosi Központba. Amikor az orvosok agyi vizsgálatot végeztek Nicole-on, valami sokkolót találtak. Egy sötét foltot a koponyája hátsó részén, ami úgy tűnt, hogy fémből van. Az orvosok gyanúját a Nicole szemefeletisebb analizálása is megerősítette. Nicole sérülését egyáltalán nem, üvegszilánkok okozták. A bizonyítékok egészen másról árulkodnak, mint amit Nicole-al elhitettek. Igen, ő és Geronte vitatkoztak a kocsiban, de nem történt semmilyen baleset. A veszekedés során a férfi elővette egy pisztolyt és arcon lőtte őt. A röntgenfelvételeken látható fekete folt a golyó volt, amely még mindig mélyen az agyában volt. Szerinted igaz ez a történet, vagy csak megszaladt velem a fantáziám? Július 20-a, forró nyári nap. A levegő vibrál. Egy sötét BMW és egy Mercedes-Benz luxus limuzin gördül át egy erdős területen és halad egymás mögött. Az erdő, amelyen keresztül hajtanak, fenyőgyanta illatú. Rovarok zümmögnek a levegőben, madarak csiripelnek. Egy idill. Ma délután a két autót egy találkozó helyre akarják vinni, és Riga maffia főnökénél devizára váltani. Miközben a két autó az erdei úton gurul, egy pisztolylövés zavarja meg az idillt. Dieter, a férfi, aki az első kocsiban ül, nem hallja a csattanást. A motor túl hangos, az ablakok zárva vannak. A szél elviszi a hangot. A másik kocsiban Thorsten Hartung ül, aki ekkor már az egyik legnagyobb európai autótolvaj banda feje, aki ki akarja próbálni a pisztolyát, hogy később minden simán menjen. Meghúzza a ravaszt, az csattan, érzi a visszarúgást a kezében. Működik. Teszi, amit tennie kell. Zsebre vágja a fegyvert, amit addig a napig még soha nem használt. Martin, a harmadik férfi, aki Dieterrel együtt ül kocsiban, egy tisztásra irányítja az autót. Már mélyen az erdőben járnak. Dieter teljesen gyanútlan. A férfiak kifogástalanul öltözött Armani és Brioni öltönyben kiszállnak és körülnéznek. Thorsten a másik kocsihoz sétál. A pisztoly a zsebében láthatatlanul az áldozat számára. Tudnál segíteni? Azt hiszem valami beszorult az első ülésbe. Meg tudnád javítani? Azt akarom, hogy minden rendben legyen, amikor a futárok átadják a pénzt. Dieter kiszáll, cigarettával a szájában, lassan oda megy a másik kocsihoz. Leguggol a nyitott ajtó mellé, hogy megnézze, mi a baj. Thorsten mögött áll. Észrevétlenül előhúzza a pisztolyt, Dieter tarkójára céloz, és meghúzza a ravaszt. Az idő, mintha lelassult volna. Egy golyó ütött a lyuk, lőpor füst, ömlő vér. Dieter a gyilkosa mellé roskadt, mint egy marionett bábú, akinek elvágták fonalát. Martin és Thorsten elvonzolják a testet az autótól, levetköztetik, és a mesztelen Dietert egyre mélyebbre vonzolják az erdőbe. A holttestet elfödelik, a sírt ágakkal és levelekkel borítják. Hátunk elveszi a személyi igazolványokat és az összes többi papírt, és néhány kilométerrel arrébb, az erdő egyik másik részén elégeti őket. A halott ruháit és ékszereit egy utazótáskába gyűri, és a városba vezető úton egy konténerbe dobja. Semmit nem felejt el. Nincs gyűrű, nincs nyaklánc, egyetlen ruhadarab sem. A hatóságok sosem találják meg Dieter holttestét. A gyilkosság után Thorsten átbulizza az éjszakát, majd másnap visszaindulnak Németországba. Thorsten immáron mint gyilkos lép át a határon. Nem érzi magát rosszul. Dieter megkérdőjelezte a döntéseimet, és saját szakállára kezdett el dolgozni. Ebben a bizniszben tiszteletre van szükséged. Mindenkinek tudnia kell, hogy tartsa a száját, és ne lógjon ki a sorból. Nem lehet milliós üzleteket kötni egy ingatag bandával. Ha többiek félnek tőled, nem mernek ellened lázadni. Már csak ezért is mennie kellett Dieternek. A szervezett bűnözés birodalmában, ami a legfontosabb, hogy megmutasd, hogy teljesen kontrollálod az embereidet, és akkor megbízható vagy. De ha nem tartod kézben az embereid, akkor baj van. Akkor te vagy a probléma. És az egyik probléma kísérje a következőt. Ha megbízhatatlan személyekkel vagy körülvéve, akkor magad is kockázatot jelentesz. És Riga keresztapjának nem kell semmilyen kockázat. Ez talán keményen hangzik, de akkoriban semmit nem éreztem. Semmi bűntudat, semmi érzés, egyáltalán semmi. Egyáltalán nem érdekel Dieter. Problémává vált, mennie kellett. Ki kellett vonni a forgalomból. Senki nem születik cinikus gyilkosnak. Nézzük, hogy vált Thorstenből. Ez a személy. Thorsten Hartung 1960-ban született. Szülei kemény emberek voltak, akik a világháború nemzedékeként borzalmas dolgokat éltek meg. Szeretetlenség uralkodott az ateista családban. A családtagok az erőszak nyelvét beszélték. Az apa verte az anyát, az anya verte a gyerekeket, a gyerekek verték egymást. Gyerekkori emlékei közül különösen két élmény formálta őt. Thorsten ezekre így emlékszik vissza. 7 éves voltam. Hazafelé tartottam az iskolából, és addig játszottam az uzsonnás táskámmal, amíg el nem szakadt a bőrszíja. Azonban biztos voltam benne, hogy anyám gond nélkül meg tudja javítani, így nem aggódtam túlságosan emiatt. Azt viszont nem tudtam, hogy anyámnak időközben egy nagy veszekedése volt apámmal. Éppen vacsorát főzött, amikor oda mentem hozzá, és azt mondtam, nézd anya, elszakadt az uzsonnás táskám, szia, meg tudnád nekem javítani? Anya ekkor szó nélkül megfordult, és a fiát erősen arcon csapta. Thorsten csak áltott értetlenül, miközben az anya nem hagyta abba az ütéseket. Teljesen összezavarodott, nem értettem, miért kapja a büntetést, végül csak egy uzsonnás táskáról van szó. Mivel anya nem hagyta abba a verést, és már az orra is vérezni kezdett, a konyhaasztal alá menekült, ahol az 5 éves húga is kuporgott. Anya azonban megragadta a lábainál fogva, kirángatta, és addig ütötte, amíg mindkét dobhártyája beszakadt. Aztán hirtelen elengedte, kirohant a konyhából, és azzal fenyegetőzött, hogy felakasztja magát. A 7 éves fiú követte az anyját a padlás felé, de előbb odarohant a konyhaszekrényhez, és egy fiókból kivette egy fanyelű kis kést. Aztán követte anyját a padlásra. A lépcsőfokai magasak voltak, így csak lassan tudott felmenni. Mire felért, anya ott állt már egy régi konyhaszéken, nyaka köré tekert ruhaszállító kötéllel. Amikor meglátta Thorstent, azt mondta, felakasztom magam, és ez mind a te hibád. A fiú teljes pánikban próbálta menteni őt, de anya folyton ellökte a lábával. Ezért aztán megragadta a ruhaszállító kötél másik végét, és kétségbeesésében a kiskéssel babrált, és próbálta elvágni. Anya ekkor hirtelen ezt mondta. Hadd abba! A ruhaszállító kötél a Mülleréké. Abban a pillanatban a szeretetbe vetett alap bizalom megsemmisült, mondja később Thorsten. A ruhaszállító kötél számított, én nem. A ruhaszállító kötél fontos volt, én nem. Amikor Thorsten apja aznap később hazatért, látta, hogy a fia kékre, zöldre van verve. Az édesanyja azonban kitalált egy történetet arról, hogy a fiú valami rosszat tett, és követelte, hogy az apja is büntesse meg. Az apja egy vastag szíjjal verte őt büntetésből. Thorsten hiába próbált elmagyarázni, hogy valójában mi is történt. Ez volt az a momentum, amikor, elmondása szerint, az igazságérzet is összetört benne. Thorsten átalakulásokon megy keresztül a következő néhány évben. A szeretetre és ragaszkodásra oly nagyon vágyó, aprócska megvett kisfiúból lelkiismeretlen piti bűnöző lesz, aki csak a megvetés és a cinizmus szemszögéből képes látni a világot. 3 évvel később, 10 éves korában egy nap az iskolából egy bejegyzéssel jön haza, miszerint a vézna fiú felhívta magára a figyelmet, nagyon rosszul viselkedett az iskolában. Apja addig veri, amíg az anyja meg nem állítja azzal, hogy hagyd abba, még agyonveregy. Egészen addig a napig Thorstent megverték az iskolában, megverték otthon, anélkül, hogy védekezett volna. De most már elég dű és gyűlölet van benne ahhoz, hogy visszavágjon. Elkezd verekedéseket provokálni az iskolában, az udvaron és tulajdonképpen mindenhol. Ekkor mindössze 10 évesen kezdte el mondogatni, idézem, ha le akarsz győzni, akkor meg kell ölnöd. És ez az elszántság megijesztette a többi gyereket és kivívta az osztálytársai tiszteletét. Thorsten a felnőtté válás útján az évek múlásával egyre keményebbé és keményebbé válik. Ebben a verések és a magány a tanítómesterei. És határtalan gyűlölet mindazzal szemben, ami ilyenné tette. Végül az apja is megérzi ezt. Thorsten 15 évesen már olyan erős, hogy az apja már nem meri többé megverni őt. Miután szülei kirúgták otthonról, egy hét után visszatért, és rendőrséggel fenyegette meg őket, ha nem adnak neki szállást, amíg be nem tölti a 18. életévét. Orientáció, gátlások és mindenek előtt szeretet nélkül telt el a következő 3 év. Thorsten 18 évesen kerül először börtönbe, ahol a következő 2 évben megszakításokkal újra és újra kiköt. 1990-ben agresszió, depresszió és értelmetlenség uralja mindennapjait. Folytatja bűnözői karrierjét, folyamatosan verekedéseket provokál. Nem törődik semmivel, és vele se törődik senki. Nem hisz semmiben, és senkiben. Egy nap azután valahogyan, valahonnan Goethe Faustja jut eszébe. Az a pillanat, amikor Faust eladja a lelkét az ördögnek. Erről így emlékszik vissza. És így beszéltem bele abban a láthatatlan valóságba, anélkül, hogy tudtam volna, anélkül, hogy hittem volna, hogy létezik. Tiéd lehet a lelkem, nem érdekel az életem. De 1-2 évig királyként akarok élni ebben a világban. Aztán vidd a tiéd, megkaphatod. Röviddel azután kapcsolatot épít ki a szervezet bűnözéssel. Egy véletlen folytán Kelet-Berlinben találkozik Riga keresztapjával, aki autótolvajként fogadja fel. Luxusautókat kell szereznie, és Oroszországba és az arab országokba szállítania. A dolog egész jól néz ki. Thorsten ismer két prominens autótolvajt, és maga a logisztikán dolgozik. Megszervezi az autók zökkenőmentes mozgatását, beleértve a biztosítási csalást is. Ám az autók brutális feltörése nem tetszik Thorstennek. Léteznek jobb, elegánsabb módszerek. És Thorstenről lassan kiderül, hogy mekkora kriminális lángelme. A csoportja és hírnevük egyre nő. Thorsten tudja, hogy megfelelő emberekre és tökéletes szervezésre van szüksége, ha nagyot akar szakítani. És ő nagyot akar szakítani. A terve elképesztően egyszerű. Azon a feltételezésen alapul, hogy csak olyan autót lehet keresni, amelynek az ellopását bejelentették. Ha egy lopott kocsin olyan rendszámtábla van, amelyet egy hasonló típusú, nem lopott gépkocsi is legálisan visel, az egy felületes ellenőrzés során nem tűnik fel. Ezt az eljárást duplázott trükknek, dupletten trick nevezik, amit egyébként nem feltétlenül a hátunk talált ki, de ő és a bandája tökéletesítették. De ahhoz, hogy ez működni tudjon, igazán szervezett bűnözésre van szükség. Szakemberekre, akik fel tudják törni az autókat, és be tudják indítani őket anélkül, hogy megrongálnák őket. Szüksége van felderítőkre, akiknek nagyon hasonló autókat kell találniuk Berlin utcáin. Szüksége van egy műhelyre, amely mindenféle felhajtás nélkül hamis rendszámtáblákat tud készíteni neki, és szüksége van megfelelő papírokra, amelyekkel nem bukna le azonnal a határ ellenőrzésen. Hátunk felkeres egy ismerősét, aki egy nyomdában dolgozik. Hogy senki ne szerezzen tudomást a dologról, az ismerős egy ürüggyel éjszakai műszakot vállal. A papírral már nehezebb a helyzet. Meghatározott vastagságúnak kell lennie, és még vízjelet is kell tartalmaznia. Hátunk ezt fondorlatos eszközökkel, ravassággal, trükkökkel és megvesztegetéssel éri el. Nem telik el sok idő, mire 600 üres járműpapír kerül a kezébe a megfelelő vízjellel. A banda, amellyel dolgozik, még mindig az úgynevezett zárfeltörés kisényes módszerét alkalmazza. Egy profinak körülbelül 25 másodperc alatt sikerül feltörnie az autózárját, majd beindítani az autót és elhajtani vele. Hátunk azonban túlzottan is durvának találja ezt az egészet. Később finom mechanikai szakembereket bíz meg, akik a berlini TU-n, a technikai egyetemen tanulták a szakmájukat. Ott bővítették tudásukat és kidolgoztak olyan technikákat, amelyekkel a BMW, Mercedes, Porsche és más felső kategóriás modellek zárszerkezeteit pillanatok alatt fel tudják törni. Hátunk is bandája egyre inkább olyan erővé válik az autótolvaj üzletben, amellyel számolni kell. Üzleti modelljük alapja a hidegvér, egy jó adag, jól kidolgozott technológia, a legjobb kapcsolatok, valamint egy csipetnyi megalománia. Míg a lopásokat kezdetben bizonyos óvatosság jellemzi, hátunk és társai a következő hónapok során egyre pimaszabbá válnak. Néha 100 márkát tesznek az útlevelükbe a határon, hogy átadják a határőröknek. És ez csodákra képes. És már régóta nem elég, hogy itt-ott feltörnek egy-egy autót. Nem, most már egész konvojnyi járműnek kell lennie. Az orosz maffia pedig különösen a nagy kocsikat szereti. A rigai, budapesti és bukaresti vásárlók elégedettek. Mindig készpénzzel fizetnek, és mindig jön a kérdés. Mikor hozol új autókat? Az általa tervezett akciók jól szervezettek, és általában óramű pontossággal futnak. Ha valami pedig rosszul sül el, Thorsten gyorsan reagál, és teljesen hidegvérű. Willem gyorsan felismeri a helyzetet, döntést hoz, és meg is valósítja azt. Gyorsaságra és pontosságra képzi ki az embereit. Semmit nem bíz a véletlenre. Embereinek néhány másodpercbe telik egy autó feltörése. Ő maga gondoskodik a logisztikáról, a hamisított forgalmi és biztosítási papírokról, és a járműveket az ügyfelek által kért helyre szállítja. Általában 48 órán belül. A hírneve megelőzi őt. Elterjed a híre, hogy a banda milyen precízen dolgozik, és hogy milyen gyorsan dolgozzák fel a megrendeléseket. És a megrendelések növekednek. A banda így hetente akár 90 ezer amerikai dollárt, azaz akkoriban 150 ezer német márkát is keres. Egy hét alatt. Ami iszonyatosan sok pénz volt 1992-ben. Tolston erről az időről így beszél. Ahhoz, hogy sikeres legyél egy ilyen munkában, a megtévesztés mesterévé kell válnod. Tolston termékeny képzelő erővel rendelkezik, és kifejezetten tehetséges mesélő. És mindenek előtt mindig kitalál valamit, még a legnagyobb bajban is, amikor a rendőrség a sarkában van neki és a segítőinek. Ez lehetővé teszi számára és a társainak a Nemzetközi Bűnszövetkezetben, akik végül összesen 54-en vannak, hogy tömegesen szállítsanak luxusautókat a határon túlra. Haverjaival újra és újra sikerül lopott autókkal elmenekülniük az üldözőik elől. Tolston gyakran egyszerűen civil rendőrségi vagy kormányzati járműnek álcázza az autókat. Kék fényt tesz a tetőre és konvojban zakatol át a határállomásokon. Melyik vámos akarna bajba kerülni egy hivatalos küldöttség megállításáért? És ha valaki mégis megállítja őket, akkor bőséges borravalót kap tőlük. Aztán 10-12 luxus limuzin zúg el a különböző határállomások mellett konvojban, zavartalanul. Néhány vámos közülük még tiszteleg is az előkelő vendégek előtt. Tolston ragaszkodik az ápolt külsőhöz. A sofőrök elegáns öltönt viselnek, a nyakendőnek is tökéletesnek kell lennie. A körmök sem lehetnek piszkosak. Ápoltnak és jó módúaknak kell tűniük. Hatalmas fekete limuzinokban száguldoznak Kelet-Európán keresztül. Ha kell, kék lámpákkal a tetőn, diplomata vagy rendőrségi rendszámmal, a szövetségi kormány képviselőiként vagy akár az Interpol tagjaiként azonosítják magukat. Tolston majdnem 2 évig dolgozik együtt az orosz maffiával. Európa egyik legnagyobb autótolvaj bandáját építi ki. Lopnak, csalnak, vesztegetnek. És sikeresek. Minden ajtó kinyílt előttem, de bennem egyre nagyobb lett az üresség, minél több pénzt kerestem, jellemzi akkori állapotát. Tolston rákap a stimulánsokra és a kokainra. Luxus dolgokkal veszi magát körül, prostituáltakat fizet, semmi sem túl drága vagy túl extrém, bármit megengedhet magának. Munka után excesszív partik sora következik. Egyre szemtelenebb, egyre őrültebb bűncselekményeket követnek el. Egyszer például Mecklenburg-Vorpommernben egy rövid kitérőt tesz a bankrablás világába is. 2 cimborájával beszereznek Ronald Reagan és Helmut Kohl farsangi gumimaszkokat, és besétálnak egy bankba. A terv sikerül. Tolston pedig büszkélkedhet. Ezt is megcsináltuk. A Tolston iránti tisztelet a bűnözői körökben óriásira nő. 1992. júliusában a banda ismét elindul egy konvojjal Lengyelország és Ukrajna felé. De hátunk már nem élvezi, amit csinál. Kiégetnek, fáradtnak érzi magát. És érzi, hogy a jó szerencse már nem tarthat sokáig. De már rég túl van azon a ponton, ahol még kiszállhatott volna. Már rég nincs visszaút. És ekkor jön a bonyodalom Dieterrel. Ám mintha mi sem történt volna. 3 héttel a gyilkosság után Majorkára utazik a barátnőjével. Az első napok egyikén a San Salvador kolostorba mennek, amely egy zarándokhely. Több mint 650 évvel ezelőtt egy nagy pestis járvány után építették a zarándok templomot a hegyen. A kolostor templom mellett egy magas torony áll, tetején egy 7 méter magas Krisztus szoborral. Onnan fentről az egész szigetre rálátni. Az emberek oda zarándokolnak, és a rácson keresztül imákat és kéréseiket tartalmazó cetliket dobnak. Tolston erre így emlékszik vissza. Ezelőször elég furcsa volt a számomra, de aztán úgy gondoltam, vagy minden marad úgy, ahogy most van, vagy van egy kívánságom, és Isten, ha létezik, teljesíti ezt a kívánságot. De nem volt nálam egy darab papír sem, hogy leírjam a vágyamat. Antje, a barátnőm adott nekem egy nyugtát. Ennek a hátoldalára azt írtam, boldog életet kívánok. Aztán átdobtam a cetlit a rácson. És sokkal, csak sokkal később gondoltam rá újra. Tolston másnap siklóernyőzés közben egy sziklára zuhan. Ez tulajdonképpen halálos baleset lenne, de csodával határos módon néhány kékzöld folttal túléli. Barátnője, aki maga is ateista, azt mondja neki, hogy Istennek még biztosan terve van vele. 3 héttel később, 1992. októberében mindenre fény derül, és az Interpol Svédországban letartóztatja és kiadja Németországnak. Tolston és 54 bűntársa másfél év alatt körülbelül 120 luxus autót lopott és adott el. A kár legalább 10,8 millió márka. 4 évet, 9 hónapot és 2 napot tölt magánzárkában, vizsgálati fogságban. Ez 1736 napot jelent, amely alatt szinte senkit nem lát, az őrön kívül, aki ételtől a 8 négyzetméteres cellájába. Elviselhetetlen volt ez az időszak. Szenvedni kezdtem. De szenvedésemmel nem tudtam sehova sem menni. Nem volt semmilyen szembenézés, semmilyen kapcsolatom Istennel. Hirtelen minden visszahullott rám. Elkezdtem kérdéseket feltenni magamnak. Miért viselkedtem így? Miért tettem azt, amit tettem? Ezért naplót kezdett írni, és megpróbál válaszokat találni. Saját szavaival nem volt könnyű szembenézni azzal, amit láttam. Tolstoj felismeri erőszakos szülei nyomait, vagyis az áldozat szerepét, de ugyanakkor felismeri magát is, mint elkövetőt, látja a büntetteket, a fájdalmat, amelyet másoknak okozott. Könyveket kezd el olvasni, könyveket a pszichológia, a parapszichológia és a fenomenológia területéről. Egy késő tavaszi nap, a cellájában a napfény miatt az ablakra akasztott lepedő az ablakkeresztnek simul. Tolstoj meglátja, felismeri a keresztet, és így szól. Ha létezel, add nekem új életet. Nézd, milyen életem volt. Bántottak engem, én is bántottam másokat. Gyerekkori képek peregnek le előtte, a saját és a másoknak okozott sérülésekről. Tudom, én választottam a halált és a sötétséget. Sajnálom, és sírni kezd. Aztán hirtelen egy hangot hall tisztán, hangosan. Igen, tudom. Tolstoj megijed, reszket, de tudni véli, ez Isten hangja volt, egy szeretettel és irgalommal teli hang. Egy szociális munkás, aki észreveszi, hogy valami történt Tolstojnál, egy napbibliát hoz neki, de ő nem tud mit kezdeni vele. Ám állandóan foglalkoztatja a kérdés, mit történt azon a napon. Aztán egy nap, amikor az ágyán fekszik, újra hallja azt a hangot. Ugyanazt a hangot. Nyújtsd ki a kezed és nyisd ki. Tolstoj kezébe veszi a könyvet, kinyitja és ezt olvassa. Ha megvalljuk a bűneinket, ő hűséges és igaz. Megbocsátja a bűneinket és megtisztít minket minden igazságtalanságtól. Ez lenne a válasz. Minden meg van bocsátva. Végül is nem kis bűnöket követtem el. Hónapokon át próbál válaszokat találni a Bibliában. Aztán valamikor Tolstoj számára már nincs kétség. Felhívja az ügyvédjét, mert részletesen be akarja vallani a tetteit. Az átfogó beismerő vallomás valószínűleg szerepet játszott az ítélet meghozatalánál, amely életfogytiglani börtönbüntetés helyett 15 év lett. Mivel az előzetes letartóztatást beszámítják neki, valamivel több mint 8 év börtönbüntetés vár rá. Ez idő alatt Tolstoj egyre vallásosabb lesz, míg végül 2000 júniusában megkeresztelkedik a börtönben. Szabadulása után munka és fedél nélkül marad. Először egy keresztény nő fogadja be, de egy barátja aztán meghívja, hogy menjen el Medjugorjébe egy zarándokcsoporttal. Rövid hezitálás után, mivel alig van pénze, úgy dönt, hogy ezt az utazást saját magának ajándékozza. Az út azonban majdnem meghiúsul. Útlevél ellenőrzésnél ugyanis kiderül, hogy tévesen még mindig a körözési listán szerepel. Azonban minden gyorsan tisztázódik. A zarándokoknak később elmagyarázza a késedelem okát, és elmeséli a történetét. Egy dél-koreai pap a csoportból ezután meghívja Tolstoj hazájába, hogy tanúságot tegyen életéről és megtéréséről. Tolstoj tehát Dél-Koreába utazik. 3 hónapos ott tartózkodása alatt találkozik jelenlegi feleségével, akivel aztán 2007. decemberében össze is házasodnak. Tolstoj Hartung ma egy fiatalkorúak börtönében dolgozik, 350 fiatallal, és teológiát hallgat. Célja, hogy vallástanár legyen. 2009-ben Tolstoj vezetésével megalakult a Maria Hilft non-profit, jótékony célú és az egyház által elismert egyesület, amely fiatalkorú bűnözőkkel foglalkozik, valamint segíti a migránsok beilleszkedését is. Feleségével egy házat vezet, ahol bűnöző fiatalokkal laknak, és ahol megpróbálnak más életlehetőségeket, illetve más perspektívát mutatni nekik. És bár Tolstoj Hartung folyamatosan szörnyű gyerekkorát és a borzalmas dolgokat emlegeti, amelyek vele megestek, mint egy magyarázatként későbbi tetteiért, nagyon fontos leszögezni, hogy nem minden emberből lesz bűnöző, aki gyerekkorában borzasztó dolgokon megy keresztül. Ahogy Lydia Bénéke kriminálpszichológus fogalmaz, a rossz gyerekkor olyan befolyásoló tényező, amely növeli a bűnözővé válás valószínűségét. De ennek nem kell feltétlenül így lennie. Ez mindig a genetikai hajlam és bizonyos kockázati tényezők keveréke. Ez az oka annak, hogy a legtöbb ember, aki gyerekkorában rossz dolgokat él át, nem válik bűnözővé. Ezzel szemben azonban sok olyan ember életrajzában, aki a legsúlyosabb bűncselekményeket követte el, van valami szembetűnő, különösen gyerek és ifjú korában. Legtöbbször érzelmi, fizikai vagy szexuális bántalmazásról van szó. Ez a három dolog, ami az ilyen életrajzokban, különböző kombinációkban és formákban tulajdonképpen szinte mindig megtalálható. Az érzelmi bántalmazást a legnehezebb felismerni, mert nem hagy véraláfutást. És ezek a magyarázó modellek nem mentegetőzésként szolgálnak. Természetesen a vétkes elkövetők felelősek a tetteikért, de ha pszichológiailag foglalkozunk velük, akkor mindig találunk bizonyos pontokat az életrajzukban, amelyek hozzájárultak a bűnözés kialakulásához. És olyan pontokat is, ahol még lehetett volna tenni valamit a későbbi bűncselekmény megelőzése érdekében. Az erőszak nem mentegethető, de gyakran megmagyarázható. A magyarázat pedig nem mentség, de hihetetlenül fontos, mert segíthet a megelőzésben. A történet, bármilyen hihetetlen, sajnos igaz. A veszekedés elfajult a kocsiban, és Charity a barátnője arcába lőtt. Mikor azonban rájött, hogy nem sikerült megölnie őt, pánikba esett, és az anyjához rohant segítségért. A súlyosan sérült Nicole-t a saját autójába pakolta, miközben egy történeten agyalt, amivel az esetet megmagyarázhatná, mármint ha a nő valaha is felébredne. Nagyon remélte, hogy Nicole nem vette észre a fegyvert, és hogy nem emlékszik arra a hangra, ahogy a feje mellett elsült a pisztoly. Geronte úgy gondolta, hogy szerencséje volt, és úgy döntött, hogy Nicole élete hátralevő részét anélkül élje le, hogy megtudná, mi is történt valójában. Tulajdonképpen azt akarta, hogy Nicole maradjon az anyja házában, és semmiképpen nem engedte, hogy orvoshoz menjen. Nicole romló mentális állapotát agyrázkodás következményeként írta le. Így a férfi igencsak elképedt, amikor az atlantai rendőrség nyomozói az ajtaján kopogtattak, hogy kikérdezzék a Nicole fejében levő golyóról. Geronte teljesen ártatlannak tette magát. Biztosan valami tévedés történt, mondta. A rendőrök azonban beszámoltak az orvosi korlapról és az orvosok véleményéről, ezután kikérdezték őt. Geronte elismerte, hogy ott volt az incidens idején, de ragaszkodott az eredeti történetéhez. Vallomása szerint Nicole egy, idézem, hisztérikus alkoholista volt, aki, mint olyan sokszor már, a vitájuk során őrjöngött, nem figyelt az útra, és autójával neki csapódott egy kapunak, egy másik autónak, végül pedig egy fának. Geronte még azt is állította, hogy Nicole tanácsa ellenére nem volt hajlandó kórházba menni. A tárgyi bizonyítékok azonban ismét másról árulkodtak. Egyáltalán nem volt semmiféle bizonyíték arra, hogy a baleset az általa leírt módon történt volna. Nicole sérülései pedig nem feleltek meg a beszámolónak. Először is nem volt semmiféle ütközés vagy biztonsági öv okozta sérülés. Továbbá nagyon furcsa, hogy egyetlen üvegszilánk elég erővel bírt ahhoz, hogy a szeme fölött ilyen mélyen az agyába hatoljon, de egyébként semmilyen más karcolás vagy sérülés nem volt rajta látható. A sebe és a sérülése arra utalt, hogy egyetlen lövés ért a fejét. A hatóságok Nicole mellé álltak, és 2017. júliusában elfogató parancsot adtak ki Geronte ellen. Sajnos sikerült kicseleznie őket, és a következő másfél évben szökésben volt. Csak egy névtelen bejelentésnek köszönhetően a Crime Stoppers segítségevel sikerült a rendőrségnek a szökevény nyomára bukkanniuk. A férfi egy lerobbant ház padlásán bujkált. 2019. januárjában a helyi rendőrség és az FBI közös szervezete rajtaütött a külvárosi házon. Geronte először nem volt hajlandó megadni magát, de a kommandósok láttán meggondolta magát. A férfit fegyverrel elkövetett súlyos testi sértéssel és lőfegyver birtoklásával vádolták. Ez már így sem kevés, de ehhez még hozzájön az amúgy is hosszú bűnlajstroma. Kiderült, hogy már 13-szor letartóztatták. Az egyik ilyen esete 2010-ben történt, amikor szexuális zaklatás miatt el is ítélték. Az esküdtség gyorsan és egyhangulag döntött. A férfit 2019. szeptemberében minden vádpontban elítélték. 30 év börtönbüntetést kapott. A Fulton megyei kerületi ügyész Paul Howard Jr. megpróbálta érzékeltetni, hogy valójában milyen lehangolóan hétköznapi esetről van szó. Idézem. Ez az eset szörnyű példája annak, hogy milyen eseteket vizsgálunk nap mint nap. A családon belüli erőszak áldozatai nem érdemlik meg a fájdalmat és a szenvedést, amely ezekből az erőszakos incidensekből fakad, és amelyek egyes esetekben értelmetlen és tragikus halálhoz vezetnek. Szerencsére Nicole számára nem a halál volt a végkifejlet, de lehangoló, hogy egyáltalán ideig folyult a dolog. A tárgyalás során rengeteg barát jelentkezett, hogy tanúskodjon a kékre, zöldre vert nőről, a bedakadt szemekről, törésekről, zúzódásokról, amelyeket az évek során láttak Nicole-on, és hogy tanúskodjanak Geronte erőszakos természetéről. Nicole élete végéig szenvedni fog. A golyó túl mélyen ül az agyában, és olyan területen, amelyet a sebészek nem tudnak eltávolítani anélkül, hogy az élet veszélyes ne lenne. A kis fémdarab ott marad, ahol van. Komor iróniával emlékeztetve a támadásra, amely majdnem kioltotta az életét, és amely még mindig hiányzik az emlékezetéből. Végezetül, ha magad is családon belüli erőszakot tapasztalsz, vagy ismersz valakit, aki segítségre szorul, ingyenes és anonim segítséget kaphatsz többek között az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatnál. A szolgálat elsőrendű célja, hogy segítséget nyújtson a kapcsolati erőszak, gyerekbántalmazás, prostitúció és az emberkereskedelem áldozatainak, és hogy szükség esetén gondoskodjon az elhelyezésükről. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap 24 órájában Magyarországról ingyenesen elérhető a következő telefonszámon +36 80 20 55 20, illetve a következő e-mail címen okit@család.hu. Ez volt a Sötét Anyag mai epizódja, remélem tetszett a rész. Az Instagramon megtalálod a képeket, linkeket és az egyéb extra információt erről az ügyről. Ha érdekel, keresd rá a Sötét Anyag True Crime podcastra. Hamarosan újra jelentkezem, addig is nézz hátad mögé, zárd az ajtót!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.